Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban. Én Dolcsák Dániel vagyok, és a vállalati vezetőket, inspiráló karaktereket hívunk a műsorba, hogy a történeteiken keresztül próbáljunk kapaszkodókat és jó gyakorlatokat találni, amik révén magunk is jobbá válhatunk. Ma egy nagyon érdekes témával készültünk ismét, kultúrák különbözőségéről, értékek átrendeződéséről és valódi hatást elérni képes vezetői módszertanokról és attitűdökről fogunk beszélgetni. A vendégünk pedig Lencsés Gergő, aki mostanában vezetői tanácsadóként ismert, de az elmúlt 3 évtizedben az erőművek turbinái gyártó GE Powernek a hazai, majd később globális vezetőjeként csinált sikeres karriert. Hallgassuk meg, hogy hogyan. Szia Gergő! Egy nagyon érdekes számpárral szeretném indítani a beszélgetésünket, ami szerintem így elhelyez téged a hallgatók fejében, hogy amikor a GE Powernél a globális vezetői pozíciótba kerültél, akkor annak a részlegnek vagy résznek a cashflow vesztesége 3 milliárd dollár volt évente, amikor pedig eljöttél, akkor pedig 1,5 milliárd pluszban volt ugyanez a cashflow ugyanennél a szervezetnél. Ez elég decens különbség. Meséld el, hogy pontosan mi történt itt.
Sziasztok! Jól belekezdtünk. Talán egy kicsit onnan indítok, hogy én a GE-nek voltam az ügyvezető igazgatója itt Magyarországon, azon belül is az úgynevezett Veresegyházi nagy GE gyárnak az igazgatója, amin alapvetően annak az adóbefizetésén múlik a Veresegyházi csoda, amit annyira sokszor megénekeltek, és amikor hát meglehetősen nagy szószba került ez a hatalmas amerikai ismert cég, akkor fölkértek engem, hogy vegyem át a globális gázturbina gyártás és material managementnek a vezetését. És hát akkor tényleg minden nap, amikor bementünk dolgozni, akkor az 15 millió dollárunkba került. Tehát annyit égettünk el. Nagyon örülök, hogy rádióban vagyunk, úgyhogy így 48 éves koromra nem látszik, hogy mennyire ősz vagyok, de hát az őszhajam nagyon-nagyon ennek köszönhető. A gond az nagyon egyszerű volt, alapvetően sokkal lassabban tudtunk gázturbinát gyártani, mint amit a piac igényelt volna. Tehát ezek a gázturbinák, ezeket úgy képzeld el, mint hogyha egy ilyen negyed vagy fél paks lenne. Tehát ezek hatalmas csúcserőművek, meg vannak picikék is, amik mondjuk egy ilyen egy szegedet tud ellátni. Ezek a picik. És ezeknek a legyártása, ez körülbelül 2 év volt, és a telepítése meg körülbelül 1 év. De a teljes üzleti ciklus, amit elvárt volna a piac, az meg 2 év volt. Úgyhogy a mi üzleti döntésünk az folyamatosan úgy nézett ki, hogy hát tippelgettünk arra, hogy nem csak, hogy melyik üzletet fogjuk mi megnyerni, hanem azt is, hogy melyik fog megvalósulni. És ezért nem annyira nyilvánvaló, hogy egy projekt megvalósul vagy se. Szereznek-e hozzá pénzt, kormányzati újjágyást, egy millió dolgon elbukha maga a projekt ötlet. És hát emiatt csomószor rosszul fogadtunk, és nyakunkon maradt egy csomó felhasználatlan cucc. És az ötlet az volt, hogy ha mi 0 nap alatt tudnánk gázturbinát gyártani, akkor ilyen dolgunk vagy bajunk nem lenne. Amikor átvettem ezt az egységet, akkor 102 hét volt a teljes átfutási időnk, amikor elmondtam a CEO-nknak, hogy szeretnék nyugdíjba menni a GE-be, akkor ez 24 hét volt.
Wow, ez szerintem még durvább diffi, mint amit a cashflow-ra mondtunk, mert itt akkor lehet érzékelni, hogy mekkora utat futottatok, mennyi idő volt a kettő között?
Hát mondjuk egy olyan 3,5 év, még megcsináltuk, igen. Telibe kapott közben még a Covid bennünket, meg mindent, tehát hogy izgalmas volt.
Azt hiszem, hogy nem vagyok azzal egyedül, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy egy kicsi vagy akár egy nagy gázturbina egyébként az hogy készül, de hogy próbáljuk meg lehántani róla ugye azokat a szakmai dolgokat, ami talán ebbe az adásban nem is fér bele, de hogy pontosan mit csináltok, amikor ilyen gázturbinákat készítettek?
Hú, hát nagyon sokféle technológia van benne. Tehát kb. Olyan, mint hogyha elmennél egy igazi autógyárba, tehát ott is rengeteg technológia van. Alapvetően azon kívül, hogy mi öntöttük volna a dolgokat, tehát öntödém nem volt, igazából minden házon belül csináltunk. Ez azért nehéz, mert ezek az anyagok, amiből egy gázturbina épül, az nagyon ellenálló mind hőmérsékletnek, mind nyomásnak. Ebből viszont van egy meglehetősen szerencsétlen dolog, ami következik belőle, hogy a gyártási kísérleteknek is elég jól ellenáll, tehát hogyha belepróbálsz marni, vagy megmunkálni, vagy hegeszteni, azért az nehéz. Ilyeneket képzelj el.
Tehát ha jól értem, akkor nem tudtatok megvenni alkatrészeket, amit össze kellett szerelni, hanem a Lego kockákat is magatoknak építettétek.
Mondhatni, igen, igen, így van. Aztán egy kicsit talán az egyik nagyon fontos dolog az volt, hogy találjuk meg ki, hogy mi az a Lego kocka, amit meg lehet venni, meg mi az a Lego kocka, amit nekünk kéne legyártani. Tehát ez egy fontos, fontos átrendeződés volt a fejekben.
Itt ugye lerövidítettétek ezt a gyártási ciklust, amihez valószínűleg különböző vezetői módszertanjaid, vagy a különböző dolgaid vezettek, hogy mi volt az alapattitűdöd egyébként, amivel megérkeztél ebbe a pozícióba?
A pánik az volt, tehát hogy az alapattitűdöm az volt, hogy pánik, és a pánikot még az is fokozta, hogy a cég nagy része az úgy állt hozzá, mint hogyha egy standard kett délután lenne. Tehát, hogy egyszerűen nem fogadták el, hogy egy ilyen cég csődbe mehet.
Ez a This is Fine rajz jut eszembe, amikor ég a ház, és akkor a kis kutya karakter ott...
Egy az egyben, és akkor pilláztak rám, hogy én miért vagyok ilyen pánikban. Volt olyan heti megbeszélésünk, globális vezetők megbeszélése, hogy úgy hívtuk, hogy triázs.
Mint a kórházban.
Mint a kórházban, de ez a triázsolás, hogy kimarad életben. Ez volt a neve, hogy triás, és közben az embereknek a nagy része az elgondolt vele, hogy hát megyünk tovább, ez mégiscsak a General Electric, ez nem szokott csődbe menni. Tehát ez volt egy nehéz dolog. Amikor megkérdeztem a főnökömet, hogy miért engem választott, egy ilyen nagyszájú magyar embert, ráadásul akinek egy csomó kikértése volt, hogy hogyan hajlandó elvállalni ezt a pozíciót, amiért mások embert öntek volna, akkor ő azt mondta, hogy azért választottalak téged, Ergő, mert te érted, hogy mit akarok csinálni, ezt a egy nap alatt idézőjelben, egy nap alatti gázturbina gyártást, és ha te elhiszed, akkor a többiek azért fognak hinni nekem, mert te hiszel bennem. Tehát, hogy eléggé megvolt a respektem globálisan, és azt mondták, hogy jó, hát ha a Gergő hiszedben, akkor próbáljuk meg ezt a dolgot. Ez volt az egyik. A másik alapállásom meg az volt, hogy normális nyelven próbáljuk már elmondani, hogy mit jelent ez a lean. Tehát, hogy japán kifejezések, meg hirtelen most már agilis kifejezések, meg minden nélkül próbáljuk meg elmagyarázni, hogy mit jelent ez valójában. És akkor ilyeneket kezdtem el tanítani mindenkinek, hogy egy gyár az alapjában egy olyan gép, amik másik gépeket gyárt. És a mi dolgunk igazából olyan gépeket gyártani, ami nagy gázturbinákat gyárt. És akkor lassan kezdett leesni nekik. Az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy rájöttünk, hogy hát rajtunk kívül kettő darab cég van, aki képes ipari gázturbinát gyártani. Az egyik egy japán hátterű, a másik meg egy német hátterű cég. Ergo azok a cuccok, amivel mi úgy gyártunk, azoknak nincsen nagyon piaca. Nem ránk készülnek ezek a szikraforgácsoló vagy CNC gépek, és mi elkezdtük gyártani a saját gépeinket. De hát fantasztikus történetek voltak benne, mondjuk ultrahangos mosó, 80 ezer dollár úgy a katalógusból, mi meg rájöttünk, hogy egy egyszerű mosogató gépet, mert mint olyan mosogató gépet, amit itt próbálom nem kimondani ezeket az elektronikai áruházakat, tehát ott tudsz venni ezért 80 ezerért, azt kibeleztük, átalakítottuk kicsit.
Csak nem dollárért, hanem forintért.
Ah, ja, igen, bocsánat, igen, tehát hogy köszönöm. Csak az egyik dollár volt, a másik meg erős magyar valuta. Tehát igen, ilyeneket kezdtünk el csinálni, és megtanultunk úgynevezett One Piece Flow-ban gyártani gázturbinát is, amit ugye legalább milliószor meghallottam, hogy Gergő, ez nem autógyártás, itt nem lehet ilyet csinálni, mert hát ez gázturbina, és azért mégiscsak ez komolyabb dolog, mint egy autó.
Igen, ezzel kapcsolatban most csak az jut eszembe, hogy magam is meglepődtem, hogy most egy bármilyen átlagos középkategóriás autóban futó szoftverek kódsorainak száma, az a, nem tudom, tizenvalahány szorosa a legmodernebb vadászgép ben futó szoftverek kócsoljanak a számának. Úgyhogy ez nézőpont kérdése, hogy mi a bonyolultabb.
Igen.
És ezzel kapcsolatban itt a ultrahangos mosóról eszembe jutott a kedvenc történetem veled kapcsolatban, amit még jó néhány évvel ezelőtt meséltél, és ez szerintem ez is a Leanhez kapcsolódik, úgyhogy szerintem ezen tudunk tovább menni, hogy volt, amikor szintén ilyen sok százezer dolláros, és ez a magyarországi szájton történt, még sok százezer dolláros megtakarítást értél el, és akkor nem akarom én lelőni a poént, de hogy azzal, hogy egyébként egyszerűen beszélgettél az emberekkel, és hallgattál rájuk, és ők meg oda mertek menni hozzád, hogy ezt elmeséled, ezt a sztorit?
Igen, ez a plazmaszúró pisztolyoknak a karbantartási költségének a csökkentése volt. Ez a plazmaszúró pisztolyok, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan robotok ebben a gyárban, mint az autógyárakban a festegető robotok, csak mi itt nem festékkel festegetünk, hanem 14 ezer Celsius fokon megolvasztott kerámiával festegetjük ezeket az alkatrészeket, az úgynevezett kerámia bevonatolás. És a magyar gyárnak a karbantartási költsége a fele volt, amin ez a 6 gép csinált, az összes többihez képest mondjuk volt 150 másik gép. És hát most már én elmerem mondani, hogy én kikapcsolódni a műhelybe jártam le. Tehát amikor nagyon elegem lett a Excel táblákból, review-ból, meg minden, akkor lementem a műhelybe sétálni. Nyilván van egy olyan dolga is az egésznek, hogy a jó gazda a szeme ízlaja a nyájat, de most már elmondanom, hogy igazából nagyon tele volt a hócipőm, és én szerettem a műhelyben lenni. És én nagyon szerettem beszélgetni a dolgozóinkkal, akik napi 8-10 órát ezekkel a technológiákkal foglalkozik, és valahogy szóba elegyedtünk, ugye régóta ismertek engem, és mondták, hogy tudom-e, hogy mielőtt lerobban egy ilyen pisztoly, megváltozik a hangja. És én azt hittem, hogy csak szivatnak. Mert hát volt az, hogy egészségesen csak szívták a véremet, tehát hogy ez úgy benne volt a pakliba, de esküdöztek, hogy igen, ez megváltozik, és elkezdtük mérni.
Androidos telefonokkal.
Abszolút, tehát a lehető legolcsóbb dologgal. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa elképzelés, hogy az eredetiség meg az invenció az sok pénzbe kerül. Hát szerintem pont nem, hanem hogy tudod kitalálni, hogy a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben elvégez egy kísérletet. Abszolút androidos telefonokkal elkezdtük mérni a hangokat. Nagyon jó Fourier transformációs szoftverek voltak már akkor az androidos telefonon, és hát kimértük. 3,5 kHz-en volt egy csúcs, és mielőtt elrobbant volna a pisztoly, ez eltűnt, ez a csúcs. És mivel elkezdtük azt megérteni, hogy vajon miért tűnik ez a csúcs, előtte 4 darab tűztér alkatrészt tudtunk leszórni egy ilyen pisztolya, utána 14-et. Most utána néztem, hát biztos voltam benne, hogy felhozod ezt a sztorit, mert ezt nagyon szereted több dologval is. Ez körülbelül olyan 4 millió dollár éves karbantartási költséget jelentett, igen.
És azért akartam ezt most, hogyha Lean-t említetted, és egyébként az Epic Stories-ban már néhány évaddal ezelőtt Kelemen Bélával is beszélgettünk sokat a Lean-ről, aki meg ugye a MOL-ban csinál hasonló hozzáállással dolgokat, hogy itt azért tényleg arról van szó, hogy az asztalon ott volt az a pénz, nem biztos, hogy bárki hozzányúlt, az kellett hozzá egyrészt, hogy lemenjél, elmondják, megértsétek, akkor az invenció, tehát hogy itt a Lean-nek, én azért szeretem ezt a történetet, mert a Lean-nek ez egy nagyon-nagyon kézzelfogható példája, és valószínűleg bármilyen szervezetben, hogyha elkezdenek beszélgetni az emberek, akkor valószínűleg hasonló módon, ha nem is mondjuk 4 millió dollárokat, de biztos vagyok benne, hogy mondjuk így az évvégi EBITDA hajrában nagyon hasznos falatokat lehet így találni.
Igen, de én azért elmondanám, hogy ne az EBITDA miatt csinálják a Lean-t, hanem múltkor volt egy ilyen prófétai szent kirohanásom, pont az egyik konferencián, ahol voltál szíves meghívni, ahol mindenki elmondta, hogy az AI-jal hány darab munkaórát sikerült megspórolni. Szerintem ez egy nagyon rossz alapállás. Valahogy a tengernyi japán kifejezés, meg mit tudom én, milyen agile módszertan közt elvesztettük azt, amiről igazából szól az egész. Mégpedig az, hogy minden szervezetnek van valami jó benne, amint megpróbálsz eljutni valahogy a vevőidhez, odaadni a jót. És ezt meg kell kérdezned, hogy mi az a jó bennünk, amit jobban oda tudnánk adni. És amikor a Lean-ről veszteségként beszélünk, tehát hogy mi a veszteség, alapvetően erről beszélünk, hogy valahogy veszteséggel tudjuk a bennünk levő jót odaadni. Nem EBITDA szinten beszélünk róla. Amikor NPV-t kezdesz Lean-ben számolni, az a vége. Miért? Mert az csak az egyik kihozatala lesz egy jó projektnek. A mi projektünknek az volt a lényege, hogy az emberiség történelmének leghatékonyabb kalorikus gépét minél előbb oda tudjuk adni a vevőinknek, hogy pénzt csináljanak velünk, és mi sem menjünk tönkre benne.
Mindenki jól jár.
Ez volt az egészben a lényeg. Így van. Ugyanis tudhatsz fantasztikus dolgot csinálni, csak hogyha rámegy a családi ezüst, az azért nem túl jó. Tehát a Lean-ben pont az a lényeg, nagyon szeretem Musk azt mondja, hogy figyelj, 10 jó autót bárki tud gyártani. Próbálj meg 50 000-et. Úgy, hogy ne menj csődbe.
Neki se sikerült úgy igazán.
Még neki se sikerült, ugye ő is elmondja, hogy valahol 5000 meg 75000 közt ne vegyél Teslát, tehát hogy vagy kevesebb legyen, mint 5000, vagy több, mint 75000 a széria száma, mert hogy ez nehéz. Igen, gyártani nehéz. Van egy olyan dolog, hogy Magyarországon szerintem nagyon rosszul értelmezzük ezt. Mindenki azt gondolja, hogy az ötlet a lényeg. Nem az ötlet a lényeg, a papír, a dizájn bármit elbír. A kérdés az, hogy le tudod-e gyártani. Le tudod-e gyártani megfelelő minőségben, költségben és időben, hogy oda tudd adni a vevőidnek. Tehát egy jó Lean project az alól erről szól. És én nagyon szeretem a könyvek mellett a jó kérdéseket. És most van egy kedvenc új jó kérdésem, ami így hangzik, és akkor ezt így odaadnám a hallgatóidnak, hogy mi az az érték, ami benned vagy bennetek van, és még nem tudjátok jól odaadni a vevőiteknek.
Ezen általában azért el szoktak hallgatni, akiknek felteszed?
Igen.
Jól sejtettem, nem tudom, én se tudnék mondjuk így hirtelen, akár csak a saját dolgot, tehát hogy nagyon sok minden jut eszembe, de nem egy valamit, tehát valószínűleg ezen gondolkodni kell sokat.
Igen.
Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.